Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának 8. fejezetében, a 48. verstől kezdve a következőképpen. Azután így szóltak Jézushoz a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony, bizony, mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony, bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Böjt 5. vasárnapja van, Judika vasárnapja. A névadó Zsoltár vers így hangzik, ítélj meg Istenem és légy pártfogóm a hűtlen néppel szemben, ments meg az alattomos és álnok emberektől. Újabb fordítás szerint szolgáltass nekem igazságot Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben. Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem. Fontosnak érzem, hogy mind a két fordítást ismerjük, mert ha azt mondjuk, hogy most az ítélj meg vasárnapja van, mi az, amire mi gondolunk erre a kifejezésre, hogy jaj, rettegnünk kell Isten ítéletétől. Pedig az Isten ítélete azt jelenti, hogy igazságot szolgáltat. És hogyha mi az igazságot szeretjük, akkor nem rettegnünk kellene ettől, hogy Isten ítéletet tart, hanem örvendeznünk kellene rajta, és örömmel kellene várnunk az ítéletet, hogy Isten igazságot szolgáltat, hiszen az igazságra vágyunk, nem? Nem azt szeretnénk, hogy igazság legyen, és igazság szolgáltassék? Kedves testvérek, ahogy elgondolkoztam a felolvasott ige szakaszon, arra jutottam, hogy kétféle ítélkezés van. Van az az ítélkezés, ahogy mi ítélünk, és van az az ítélkezés, ahogy az Isten ítél. Ahogy mi ítélünk. Jó példa erre a felolvasott ige szakasz. Ahogy Jézus ellenségei ítélkeznek Jézus felett. Miket mondanak, hogy samáriai vagy te. Most képzeljük el. A megtestesült Istennek, aki Isten fiaként, megváltóként, messiásként volt itt, és isteni hatalommal cselekedett csodákat, még halottak feltámasztását is, erre ők csak úgy a szemébe vágják, hogy samáriai vagy te. Na ez abban az időben olyan értelemben volt használatos, hogy eretnek vagy, bálványimádó vagy. Ugye a zsidók megvetették a samáriaikat, hogy ők nem az igazi Istenben hisznek, hanem egy ilyen zsidó vallás és pogány vallás elegye volt az ő vallásuk. eretneknek, bálványimádóknak tartották őket. Tehát ez egy nagyon nagy sértés volt. Eretnek vagy bálványimádó vagy. Aztán még tovább is mennek, hogy ördög van benned. Vagyis ezzel azt mondják, hogy ó, hát a csodák, amiket csinálsz, az csak varázslás. Ugye az Ószövetség tud arról, hogy ha valami jóslás, jövendőmondás nem az Isten lelkével van, akkor az az ördög lelke által van. Vagy ha egy csoda nem az Isten lelke által van, akkor az ördög lelke által van. Ezért van határozottan megtiltva a Bibliában a jósok megkeresése, meg bármilyen varázslásba való részvétel. Szóval akik hisznek az igaz Istenben, a Teremtő Istenben, távol tartsák magukat ezektől a dolgoktól, ezektől a kétes okkult dolgoktól, mert amögött az ördög van, az ördög cselekszik általa. Aztán tovább mennek Jézus ellenségei, és akkor jönnek ezek a gúnyolódások, ezek a gúnyos kérdések, hogy hát csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, hát mit képzelsz te magadról? Hát 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot, végül köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Ugye ez az emberi ítélkezés, ahogy mi emberek ítélkezünk, ahogy Jézus ellenségei ítélkeztek Jézus fölött. De milyen ez az ítélkezés? Ismeret nélküli. Hát nem ismerik Jézust, és nem ismerik az atyát. Nem ismerik, és nem értik Isten tervét. Félreértik a proféták jövendőléseit, illetve csak azokat az igéket veszik figyelembe belőlük, ami nekik tetszik. Hát volt jövendőlés az Ószövetségben bőven arról, hogy a Messiás szenvedni fog, meg az életét adja a bűnökért. Hát benne van ez is a proféták írásaiba, de erről ők nem akartak tudomást venni. Csak azokról a jövendőlésekről akartak tudomást venni, ami a győzelmes Messiásról szól. Ami nekik tetszett, azt fogadták el. Ami nem tetszett, azon nagyvonalúan átléptek, azokat az igéket figyelmen kívül hagyták. Ami nem fért bele az ő elképzelésükbe, az mintha nem is lenne. Aztán előfeltevéseik vannak, hogy minek hogy kell lennie. Mint egy, majd ők megmondják az Istennek, hogy minek hogy kell lennie, akár a Messiással kapcsolatban is. Kedves testvérek, mi emberek így ítéljük meg egyrészt egymást is, meg az Istennel kapcsolatos dolgokat is. Így ítélkezünk egymás fölött is, hogy nem ismerjük a teljes igazságot. Nem ismerjük eléggé a másik embert, az előtörténéseket, hogy mi mögött éppen mi van, mi történt, amiről mi nem tudunk. Előfeltevéseink, előítéleteink vannak, és ami már az emberi gonoszságra mutat, hogy nem a javát, hanem a vesztét akarjuk a másiknak. Amikor ítélkezik az ember, akkor a vesztét akarja. Nem akarok különösebben politizálni, de ha nem hibás a politikus azért a dologért, akkor is mondjon le, akkor is ő tűnjön el, mert hiába nem hibás, vagy hiába a vesztét akarjuk mindenképpen a másiknak. Valaki panaszkodott nekem, kicsit régebben történt már ez, hogy nagyon szenvedett a munkahelyén, és úgy gondolta, hogy váltania kell. Az ő számára egy mérgező légkör volt. Hogy a főnökök kikészítették, hogy a munkatársak elutasítóak voltak, hogy mindenért ő volt a hibás, azért is, amiért nem. És gondolta, hogy hát nincs más megoldás, váltania kell. És szépen fel is vették az új munkahelyére, aztán kitöltötte a felmondási időt, de valahogy a felmondási idő alatt, hogy nem, a főnöknek a tudomására jutott, hogy ő hová megy tovább, és az új munkahelyen azt vette észre, hogy nagyon hűvös a fogadtatás, nagyon hideg a légkör, hogy előítélettel fogadják, és azonnal kialakult ugyanaz a mérgező légkör, mint ami elől menekült. És kiderült, hogy az előző főnöke oda telefonált, úgymond bosszúból, hogy ő milyen összeférhetetlen. Ő meg szegény nem tudta, hogy a régi és az új főnök ismerik egymást. És aztán csöbörből vödörbe esett. Na, ilyen a mi ítélkezésünk, hogy a bosszú, hogy a másik vesszen el. A másiknak a vesztét akarjuk, amikor ítélkezünk. és az általánosítások. Hogyha hívok egy villanyszerelőt, és az nem jól csinálja meg, amit csinált, akkor ugye az összes szakember rossz és hanyag, és a mai szakemberek nem érnek semmit. Pedig hívtam egy másik szakembert, és ő pedig kiváló volt, és mindent jól megcsinált. Miért általánosítunk? Mert hogy van egy olyan lelkész, aki elkövetett valamit, akkor az összes lelkész, összes pap szörnyű és gonosz. Vagy az egyik orvos barátságtalan, hát ilyenek az orvosok. Vagy az egyik tanár nem jó, hát ugye a ifisek között is ezt tapasztalom, hogy fú, milyen szörnyűek a tanárok, de hát nem minden tanár szörnyű. Azért azt gondolom, hogy a tanárok többsége lelkiismeretesen végzi a dolgát. De megy ez az általánosítás. Így ítélünk mi? Ez a mi ítéletünk. És így ítéljük meg Istent, Jézust is. Ahogy itt az ellenségei, a mai ember is úgy hasonlóképpen. Nem ismerjük a teljes igazságot, de nem is vesszük a fáradtságot, hogy megismerjük. Mint ahogy Jézus ellenségei sem vették a fáradtságot, hogy na, hát Jézus, akkor üljünk már le együtt, és beszélgessük, vegyük elő a tekercseket, a szent tekercseket, és akkor mutasd meg, hogy te mire gondolsz, hogy azok rólad szólnak. Én azt gondolom, hogy ha nyitottak lettek volna, akkor Jézus barátságosan elbeszélgetett volna velük a proféciákról, mint ahogy feltámadása után az Emmausi tanítványoknak részletesen elmagyarázott minden proféciát, azért, hogy higgyenek. De ők nem vették a fáradtságot, hogy meghallgassák Jézustól a teljes igazságot, és hogy leüljenek, hogy együtt átbeszéljék a szentírásokat. És azt gondolom, hogy a mai ember is ilyen. Nem ismerjük a teljes igazságot, de nem is vesszük a fáradtságot, hogy megismerjük. Éppen nemrég mondta valaki, hogy hát ő biztos, hogy nem fogja beiratni a gyerekét hittanra. Na, neki velünk személyesen semmi baja nincsen, tisztel, becsül bennünket, meg jó emberek vagyunk, de hát ő teljesen biztos abból, hogy a kereszténység úgy, ahogy van butaság és kihajítani való. Na hát akkor egy kicsit azért elkezdtünk beszélgetni. Hát elolvasott néhány cikket, most nem mondom a magazinnak a címét, hogy melyik magazin hozta ezeket a cikkeket sorozatként. Tehát ezek a cikkek a Biblia ellen, a kereszténység ellen, Jézus ellen szóltak, rengeteg érv volt benne. Igen, de ez az illető arra már nem vette a fáradtságot, hogy magát a Bibliát olvassa, vagy a Biblia hitelességét bizonyító cikkeket olvasson, olyan tudósoknak a cikkeit vagy könyveit, akik nagyra tartják a Bibliát és a hitelességét tudják igazolni, vagy esetleg bizonyságtételeket olvasson arról, hogy Jézussal lehet személyes kapcsolatba kerülni ma is. Ha pedig hívők vagyunk, és az alapokkal tisztában is vagyunk, velünk is előfordul, hogy nem ismerjük eléggé Isten tervét és akaratát, mert nem olvassuk eléggé a Bibliát. Ismerünk belőle részleteket, vannak közismert részletek, de nem mindent. Vagy válogatunk az igék közül. Ami tetszik, elfogadjuk, ami nem tetszik, azon nagy vonalúan átlépünk. Nagyon sok ige van, ami úgy nem tetszik, ugye? És ami tetszik, azt szoktuk megtanulni fejből, azt szoktuk kitenni a szobánk falára, azt szoktuk könyvjelzőre írni és beletenni a Bibliába vagy egyéb könyveinkbe. Ami nem tetszik, azt úgy inkább nem olvassuk, inkább nem ássuk bele magunkat. És akkor jönnek a tévtanítások, meg a téves elképzelések, és aztán valami nem úgy van, akkor lázadunk az Isten ellen, hogy hát pedig a Bibliában az van, hogy, és Isten mégis megengedte, hogy másképp legyen, hát de a Bibliából nem olvastad a dolognak a másik oldalát? Hogy Isten megenged dolgokat, de ennek megvan az oka, és ez beleillik az ő csodálatos tervébe, aminek a vége aztán az örök boldogságunk lesz? Eddig beszéltem arról, hogy milyen az az ítélet, amikor mi ítélünk, amikor mi emberek ítélünk, és az ítélet másik fajtája, ahogy az Isten ítél. Ahogyan az Isten ítél, hát először is a szeretet az alap. A Szent Háromság Isten a szeretet. Ez ugye így egy az egyben benne van a Bibliában, hogy Isten a szeretet. A Szent Háromság Isten a szeretet, az Atya, Fiú, Szentlélek ismerik egymást, közösségben vannak, szeretik egymást, teljes elfogadásban vannak, dicsőítik egymást, boldogítják egymást. János evangélista nagyon sokat beszél erről, hogyha elolvassuk a János evangéliumát, ez újra meg újra előjön. Hogy azt mondja Jézus, én ismerem az atyát, az atya ismer engem, megdicsőítem az atyát, és az én atyám az, aki megdicsőít engem, olvastuk ebbe a mai szakaszban is az 54. versben. Szeretem az atyát, az atya szeret engem. Később a Szentlélekkel kapcsolatban is ugyanígy beszél Jézus. A Szent Háromság Isten, ahol a Szent Háromság személyei teljes elfogadásban, szeretetben vannak együtt, és ugye azt mondjuk mi, hogy azért teremtette meg az Isten az embert, mert ezt a szeretetet, ezt a boldogságot meg akarta osztani, hogy ez úgy kiáradjon, és hogy sokan legyenek, akik ugyanebben a szeretetben, boldogságban, elfogadásban részesülnek. És ez a Szent Háromság Isten, ez ugye azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, Jahve vagyok, voltam is, vagyok is, leszek is, örökkévaló, Isten az Isten. És Jézus ezt mondja magáról, én vagyok. Én ugyanaz az Isten vagyok itt előttetek emberként, aki a csipkebokorban kijelentette magát Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. A vagyok áll itt előttetek. Én vagyok, a Szent Háromság egy igaz Isten áll itt előttetek, mert Jézusban Isten jött el a földre. És Isten azért jött el emberként a földre, mert abban a boldogságban, abban a szeretetben akarja részeltetni az embert, ahogyan ő azt, a Szent Háromság megéli. De az embernek ez nem kellett. Nem kellett ez a boldogság, inkább a maga feje után kívánt menni. Az ember, értsük úgy, hogy az emberiség, ebben mindannyian benne vagyunk. De Isten nem adta fel. Ezért jött el a Fiú Isten, megváltóul. Mert Isten nem adta fel. Mert a szeretet az alap. Isten ítéletének, Isten ítélkezésének, igazságszolgáltatásának a szeretet az alapja. És azt mondja, ez az Isten, a szeretet Istene, hogy én vagyok, és ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Ezt az 51. versben olvastuk. Tehát azt mondja Jézus, hogy vagyok, amiben ugye benne van az is, hogy voltam is, vagyok is, leszek is, örökkévaló vagyok, aki tényleg létezik, aki nem egy kitalált Isten, hanem a tényleg létező, akinek önmagában élete van. Nekünk embereknek nincs önmagunktól életünk, csak addig élünk, amíg Isten akarja, hogy éljünk. Istennek van önmagától élete, és azt mondja, vagyok, és aki hozzám tartozik, az is van. Van, lesz, örökkévaló, az az ember is. Nem lát halált soha örökké, hanem örökké fog élni. Én vagyok, én élek, és ti is élni fogtok, mondja Jézus egy másik helyen. Tehát ahogy Isten ítél, annak a mentő szeretet az alapja. Nem a vesztét akarja az embernek, hanem a megmenekülését. Vasárnapunknak az a neve, hogy ítélj meg, tegyük hozzá másik fordítást, hogy szolgáltass igazságot, és Isten ezt meg tudja tenni. Megítél, vagyis hogy igazságot szolgáltat, meg tudja tenni, meg is teszi. Ha rosszul bántak veled, Isten tud róla, és igazságot szolgáltat. De kedves testvérem, ne felejtsd el, hogy a fordítottja is igaz. Ha te bántál rosszul emberekkel, Isten tud róla, és igazságot szolgáltat. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor lehet úgy járunk, mint a házasságtörő asszony, ugyanebben a fejezetben van a házasságtörő asszony történet, amikor azt mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös. És akkor lehet, hogy mi is úgy járunk, hogy szépen elengedjük azt a követ, mert amikor lázadozunk, hogy Hú, Isten nem szolgáltat igazságot, pedig bántottak. Lehet, mi is bántottunk másokat. És jobb nekünk, hogyha Isten megbocsát. Úgy szolgáltat igazságot, hogy megbocsát. Igazságot tud szolgáltatni, szolgáltat is igazságot. Ugyanakkor nem elveszíteni akarja az embert, hanem megmenteni és bevinni az örömbe. És ezért készítette el Isten a megváltást. Ezért volt Jézus emberré létele, kereszthalála és feltámadása. Mert hát hogyan lehet másképp igazságot szolgáltatni, vagyis hogy a bűnt azt meg kell büntetni, hogy a bűnnek meg kell legyen a büntetése, de ugyanakkor az ember ne vesszen el. Az ember megmeneküljön. Az ember ne kerüljön az örök halálba, a pokolba, abba a helyzetbe, hogy Istentől örökre elválasztva lenni, hanem az ember legyen megmentve, az ember meneküljön meg, és legyen esélye Istennek abba az örök örömébe, amit a Szent Háromság Isten meg tud élni, abba az örök örömbe lehessen részünk. Hát ezért van a megváltás, ezért tette Jézus azt, amit tett, ezért jött el a földre, ezért vállalta a szenvedést és a kereszthalált, amihez persze szorosan hozzátartozik a feltámadás, hiszen az, hogy a megváltás egy valóságos dolog, amit Isten tényleg elfogadott áldozatként, az azzal lett megpecsételve, hogy Jézus legyőzte a bűnt, a halált, legyőzte az ördögöt. És mi marad ezek után? Hát, hogy forduljunk oda Jézushoz. Igazából olyan nagy dolgokat nem kell tennünk. Nem nekünk kell megváltoztatni a világot, nem nekünk kell igazságot szolgáltatni, nem nekünk kell háborút nyerni a gonosz ellen. Azt Jézus megtette és folyamatosan teszi. Nekünk annyi a dolgunk ebben az egész történetben, hogy forduljunk oda Jézushoz, hogy fogadjuk el őt a szívünkbe megváltónknak. Ha ez megtörténik, akkor nyilván meg fogjuk bánni a bűneinket, nyilván odaszegődünk Jézus mellé, hogy Uram, a Te eszközöd szeretnék lenni, veled együtt harcolni a bűn a gonosz ellen, amit Te mondasz, azt megteszem, Téged szolgállak örömmel, tiszta szívből. És most a szelíd szemed Úr Jézus lesz a ige hirdetés után. Igen, ez egy nagyon kedves énekünk, egy szívre ható énekünk, de kifejezi ez az ének azt, hogy igen, igen, így kell odafordulni Jézushoz, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, személyemet ne vesse meg, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok. Adjon békét, bocsánatot, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel. Vétkeztem én, ítéljen el, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, elítél bár, lásd én megint, csak várom, hogy majd rám tekint, szelíd szemed, Úr Jézus. Ez egy finnének, és nagyon, nagyon szívhez szóló, hogy igen, igen, így kell odafordulni Jézushoz, hogy vádat is emel, mert van miért, de ő megbocsát. Úgy ítél el, hogy közben saját maga hordozta el a büntetést. Az ítéletet úgy mondja ki, hogy ami ítéletet érdemlünk, azt ő hordozta el. És megtisztít és megbocsát. És ránk vár, hogy teljes hittel és teljes bizalommal kapaszkodjunk bele az ő kezébe. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, az ellenségeid nem ismertek téged, sem az atyát. Kérlek, add meg nekünk kegyelmesen a te szent lelked által, hogy kezdjünk téged megismerni, és egyre jobban ismerni, és egyre jobban hinni benned, és egyre inkább a te utadon járni. Add a te szent lelkedet, hogy ez váljon valóra az életünkben.
Amen.